Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 65. Zsoltár első versét énekeljük. A 65. Zsoltár első verse így kezdődik: a Sionnak hegyén, Úristen, tiéd a dicséret. Foglaljon helyet, magasztaljuk tovább Istent a 161-es dicsérettel. A 161. dicséretünknek az első 4 versszakát énekeljük. A 161. dicséret első verse így kezdődik: siess keresztjén, lelki jót hallani. ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Isten igéjét a mai napi új szövetségi igerészből olvasom, Márk evangéliumának 15. fejezetéből az első 19 verset, Isten igéjét és annak magyarázatát leülve hallgassa meg a gyülekezet. Így szól Isten igéje a megnevezett igehelyről, Márk evangéliumának 15. fejezetéből. Kora reggel a főpapok a vénekkel, az írástudókkal és az egész tanáccsal határozatot hoztak, és Jézust megkötözve elvitték és átadták Pilátusnak. Pilátus megkérdezte tőle, te vagy a zsidók királya? Ő így válaszolt, te mondod. A főpapok sok mindennel vádolták. Pilátus pedig ismét megkérdezte tőle, semmit sem felelsz? Látod, mennyi vádat hoznak fel ellened? Jézus azonban többé semmit sem válaszolt, és ezen Pilátus fölöttébb csodálkozott. Ünnepenként pedig egy foglyot szokott szabadon bocsátani nekik, akit éppen óhajtottak. Volt pedig egy Barabás nevű fogoly, akit azokkal a lázadókkal együtt fogtak el, akik a lázadás idején gyilkosságot követtek el. Felvonult hát a sokasság, és kezdte kérni Pilátust arra, amit mindenkor megtett nekik. Akarjátok, hogy elbocsássam nektek a zsidók királyát? Kérdezte tőlük Pilátus, mert tudta, hogy a főpapok irigységből adták kezébe Jézust. A főpapok azonban felbújtották a sokaságot, hogy inkább Barabást engedje szabadon nekik. Pilátus még egyszer megkérdezte, mit tegyek hát azzal, akit a zsidók királyának neveztek? Azok pedig ismét így kiáltottak, feszítsd meg! Pilátus azt kérdezte tőlük, de mi rosszat tett? Azok pedig annál inkább kiáltották, feszítsd meg! Pilátus eleget akart tenni a sokaságnak, és elbocsátotta nekik Barabást, Jézus pedig megostoroztatta, és kezükbe adta, hogy megfeszítsék. A katonák pedig elvitték őt a palota belsejébe, ahol a helytartóság van, és összehívták az egész csapatot. Bíborba öltöztették, tövisből font koszorút tettek a fejére, és így köszöntötték, üdvözlégy zsidók királya! Nátszállal verték a fejét, megköbdösték, és térdet hajtva hódoltak előtte. Amen. Isten tegye áldottá számunkra az ő igét. Most hajtsuk meg a fejünket, helyünkön maradva, és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által és az ő nevében könyörgünk hozzád. Urunk, bocsásd meg vétkeinket, bocsásd meg a sok engedetlenségünket, ellenszegülésünket, amellyel lázadunk ellened, amellyel a te szereteted és hatalmad ellened ellen törünk az életünkkel, a gondolatainkkal, a cselekedeteinkkel, a viselkedésünkkel. Urunk Istenünk, szeretnénk megalázni magunkat a te hatalmas kezed alatt. Szeretnénk oda borulni a te keresztedhez, Úr Jézus Krisztus. Szeretnénk képesek lenni arra, hogy megvalljuk az engedetlenségeinket irántad, megvalljuk bűneinket, amelyel vétkezünk ellened, amely bűnállapot gyümölcsöt terem a mi szívünkbe, gondolatainkba, és ezért egymást is bántjuk, egymás ellen is vétkezünk, és önmagunk ellen. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy elhoztál most a templomba. Köszönjük, hogy megengedett, hogy itt legyünk ezen a helyen, és arra kérünk, hogy ne vétkeinkre tekints, hanem Krisztusra, és ő érte légy itt velünk. Hogy ne embertisztelet legyen itt a te házadban, hanem a te tiszteleted, a te imádatod, hogy téged dicsérjünk, előtted hódoljunk, hogy előtted alázzuk meg magunkat, Urunk. Szeretnénk így leborulni előtted, szeretnénk kinyitni a szívünket, az értelmünket hálásan a te szavaid felé, a te ígéd felé. Kérünk, hogy ma is szólíts meg bennünket. Urunk, lehet, hogy most éppen nem feltett kérdéseinkre válaszolsz ebben az igében, de az is lehet, hogy igen. De te bölcsebb vagy nálunk. Te vagy a maga a bölcsesség. Te tudod, hogy mire van szükségünk, és segíts abban bennünket, Urunk, hogyha nem is azt halljuk a te igéd által, amit mi esetleg imádságban kérdeztünk előtte tőled, de tudjunk úgy tekinteni rád, hogy te vagy az Isten, a teremtőnk, a megváltunk, a pártfogunk. Jézus Krisztus az, aki ítélni fog fölöttünk, és így kell figyelnünk a te szavadra, így kell figyelnünk a te személyedre, Urunk, mert valami fontosat szeretnél elmondani nekünk ezen a vasárnapon, amelytől az örök életünk, vagy az örök kárhozatunk függ. Segíts, Uram, magunkra venni a te igédet. Uram, könyörülj rajtam, és add, hogy ne legyek akadálya a te igédnek. Hogy ne legyek az, aki miatt nem áradhat ki a te szavad, a te szereteted, irgalmad, szent lelked a gyülekezetre. Kérlek, áld meg a gyülekezet minden tagját, akik itt vannak, és akik hallgatnak bennünket az interneten keresztül, áld meg őket is, légy itt velünk, és töltsd ki ránk szent lelkedet. A te dicsőségedre. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, szeretnék bizonyságot tenni számotokra Jézus Krisztusról, a megváltónkról, az életünk reménységéről, az Isten fiáról. Őt szeretném most a figyelmünk középpontjába állítani. Jézus Krisztust. Ő rá figyeljünk. Hogy mi történt vele a meghallgatott ige szakaszban, hogy ő hogyan viselkedett abban a helyzetben, amit olvastunk róla. És meglátjuk majd azt is, hogy mi az értelme annak, ami itt Jézussal történt, és remélem, hogy Isten tisztelet végére kiderül az is, hogy mi közünk van nekünk ahhoz, ami itt le van írva. Mi közünk van az ígéhez, mi közünk van Krisztushoz, és ahhoz, ami történt vele. A felolvasott igerészben az hangzott el, hogy korán reggel a főpapok, a vének, az írástudók és az egész tanács, amelyik a zsidó népet vezette, egyházi és politikai vezető testületről van szó, egy döntést hoztak Jézus Krisztusról. Korán reggel hoztak egy döntést. Tehát ebből kiderül számunkra, hogy egy perbe csöppenünk, egy bírósági perbe csöppenünk bele, Jézus Krisztusnak a bírósági pere zajlik, és erről szól ez az igerész. Jézus Krisztust perbe fogták az egyházi vezetők. Döntést hoztak felőle. Nagyon érdekes ez a per. Nagyon érdekes a szereplők viselkedése. Ha visszalapozunk a 14. fejezet elejére, akkor ott az első versben azt olvashatjuk, hogy a főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan foghatnák el Jézust csellel, hogy megöljék őt. Ez korábban történt, mint ez a per elkezdődött. Tehát ez a per nem úgy indult el, hogy Jézus Krisztus valami halálra méltó dolgot tett volna. Hogy elkövetett valami botrány, hogy valami bűnt követett el, és jöttek a tanúk, És elkezdődött a per, és egy alapos vizsgálat után megszületett a döntés, hogy bizony halált érdemel ez a Jézus Krisztus, mert ezt és ezt tette. Nem ez történt, hanem Jézus Krisztus tanított, gyógyított és csodákat tett. Mentette az embereket. Hányszor olvassuk azt róla itt Márk evangéliumában is, hogy egy nap után, amikor végig tanította az egész napot, és azt mondja, hogy most már vonuljunk félre mi, csak mi, mondja a tanítványoknak, és akkor követi őt a sokasság, és azt mondja, hogy szánakozom ezen a sokasságon. Megesett a szíve az embereken, és akkor még éjszaka is tanította őket. Ez történt. Bűnöket bocsátott meg Jézus Krisztus. Embereket oldozott föl, embereket szabadított meg a bűneiktől, a kárhozattól, a betegségeikből, a gyógyíthatatlanságukból. És ezek a főpapok, látva azt, amiket Jézus Krisztus cselekedett, irigységgel teltek be, mert egyébként az ő feladatuk lett volna mindaz, amit Jézus tett. De ők erre képtelennek voltak. Pilátus maga mondja ki ezt, mert Pilátus tudta, hogy a főpapok irigységből adták Jézust a kezébe. Tehát irigyek lettek Jézusra, és ők már korábban eldöntötték azt, hogy mivel ez a Jézus így bűnöket bocsát meg, mivel csodákat tesz, mivel elmondja rólunk is az igazat, hogy mi farizeusok vagyunk, hogy mi képmutatók vagyunk, hogy mi csak vallásoskodunk, ezért elfogjuk őt és megöljük. Hamis tanúkat is hívunk. Ezeknek az embereknek a szívében már megszületett a döntés, már megszületett az ítélet. Tehát az ítélet előbb készen volt, mint maga az egész tárgyalás. És ennek a pernek nem lehetett semmilyen más kimenetele, csak az, amit a főpapok és a vének és a vezetők a maguk szívében eldöntöttek, hogy elfogják és megölik Jézust, mert irigyek voltak rá, mert nem hitték azt, hogy ő az Isten fia, aki azért jött, hogy megváltson bennünket. Jézus Krisztus perben volt, megkötözték, ez is egy lényeges momentum, és megkötözve vitték őt Pilátushoz, a római bíróságra, és ott a tárgyaló teremben a következők történtek, hogy a főpapok sok mindennel vádolták Jézust. Pilátus megkérdezte tőle ismét, semmit sem felelsz ezekre a vádakra? Látod, mennyi vádat hoznak fel ellened? Jézus pedig többé semmit nem válaszolt, és ezen Pilátus fölötté csodálkozott. Tehát az történik a bírósági tárgyaláson, hogy vádak tömkelegét zúdítják Jézusra, és egyszerűen hihetetlen dolog történik, mert Jézus nem védekezik. Jézus nem bizonygatja az igazát, nem akarja megmagyarázni, tehát tudjátok, hogy én ezt nem csináltam, tudjátok, hogy gyógyítottam, és csodán nem szól semmit. Ismerjük azt az embertípust, aki olyan lehengerlő, ugye, és amikor érzékelő, hogy a másik ember nem olyan agresszív, mint ő, akkor megy, mint a gyalú. Ilyenek lehettek ezek a farizeusok is, és amikor érezték, hogy Jézus nem kezd el itt vádaskodni, meg nem mondja el az igazát, ami egyébként megszégyenítene bennünket. Fantasztikus egyébként, mert Máté evangéliumában is le van írva, hogy jöttek a hamis tanúk egymás után, és ellent mondtak egymásnak, a hamis tanúknak a bizonyság tételei. Tehát ennyire bénák voltak, hogy még a hamis tanúknak a hamis vallomása is egyeztek meg egymással. Annál több vádat mondtak Jézusra, minél inkább hallgatott. De hogy lehet ez? Hát ez nem normális. Nem? Minden ember védekezik, hát minden ember magyarázkodik, megmagyarázza az igazát, ragaszkodik az ártatlanságához, elmondja a maga igazát. Legalább akkor az ő álláspontját is ismerje meg az ítélő bíró. Különösen, ha ártatlan. Hogy lehet az, hogy Jézus Krisztus nem mondott semmit? Hogy lehet az, hogy Jézus nem akart válaszolni? Nem védekezik? Ez nem véletlen. Mit akart ő ebben a perben? Mit akart elérni a hallgatásával? Ez egy nagyon különös viselkedés. Még Pilátus is látta, aki egy istentelen ember volt, hogyha lett volna is valami vétke Jézusnak, az akkor sem érdemel halált, mint amit kértek rá a főpapok. Ezt felismerte Pilátus, és megpróbálta valami módon kimenteni Jézust a főpapok gyűlöletéből, a főpapok ítéletét, hogy kicselezze, és valahogy megváltoztassa ezt, hogy ezek az emberek halálra akarják ítélni Jézust. Nem, persze ezzel nem akarom jó emberként föltüntetni Pilátust, és aztán megmossa a kezét is, hogy semmi közöm nincs Jézushoz. És volt egy lehetőség Pilátus kezébe, hogy ünnepenként szabadon bocsátott egy foglyot, akit a zsidók kértek tőle. És ezt nagyon jól tudta, és megpróbálta ezzel átfordítani ezt a helyzetet. És Pilátus a börtönben lévő foglyok közül szándékosan egy olyan foglyot választott ki, egy olyan hírhet valakit, akiről messziről látszott, hogy az köztörvényes, aki, hát szoktuk ezt mondani, hogy ránézésre, mit tudom én, 10 év, vagy életfogytiglan, vagy nem tudom, ilyesmi. Hát egy ilyet választott ki. Mert azt remélte, hogy ebben az óriási kontrasztban, ami Jézus Krisztus és Barabás között van, hát csak nem lesz olyan ember, aki Jézust akarja megfeszítetni. Csak lesz annyi eszük, hogy akkor Jézus megszabadul. Barabás fegyverrel lázadt föl, egy bűnözői csoportnak a tagja volt, és a római birodalom ellen lázadt föl, ezzel egyébként a zsidókat is bajba sodorta, és szégyent hozott rájuk, és gyilkosságot követtek el. Tehát Barabás esetében egy tiszta sor volt, hogy ő ítéletet érdemel. Józan ember, akinek a szívében nincs gyűlölet, nincs irítség, két ember közül Jézus Krisztus választotta volna. De látjuk, hogy ezek a főpapok, ezek a vének, ezek az írástudók kérlelhetetlenül gyűlölték Jézust. Nincs alku. Jézust el kell pusztítani. Nem érdekelte őket semmi. Az az egy cél lebegett előttük, hogy Jézust el kell pusztítani. Ezért mindenről gondoskodtak, ezért mindent képesek voltak megtenni. Még Pilátus sem járhatott túl az eszükön, ugye van ez a szabadon bocsátós kártya, de ők már gondoskodtak arról, hogy majd azok az emberek, akik ott kiabálni fognak, azok Barabás szabadon bocsátását kérjék, és előre eldöntötték Jézus megölését, fellázították az embereket, hogy Jézust feszítessék meg. Ezek a egyházi vezetők, kedves testvérek, Jézus elleni gyűlöletre szítottak embereket. Utálatot, gyűlöletet keltettek az emberek szívében Jézus Krisztus iránt. Félelmetes dolgok történnek itt. És végül ennek az igerésznek az utolsó egységében Jézus megaláztatásáról olvasunk. Pilátus megostoroztatta, miután ugye Barabást kérték, hogy bocsássa szabadon, Jézus feszítesse keresztre, elvitték, megostoroztatták, és utána a katonák kezébe került Jézus. Tehát szabad kezet kapta a római katonák Jézus felett. És látjuk, hogy ezt ki is használták. Ezek véres kezű katonák voltak. Ezek nem ismertek szánalmat, meg irgalmat. jól mutatja azt, hogy mit is csinálnak. Bevezették a palota belsejébe Jézust, ahol senki nem látta, hogy mi történik vele, nincs tanú, nem lehet fényképeket, meg videókat készíteni, hogy na, milyen embertelenség történik majd itt. Bármit megtehettek, szabad kezük volt, jó móka, összehívták az egész csapatot, jött is mindenki. Hát az ilyen buliból nem lehet kimaradni, amikor valaki büntetlenül meg lehet kínozni. Tövis koronát tettek a fejére, egy palástot a hátára, nátszálat a kezébe, és akkor eljátszották azt, amivel őt vádolták, hogy Jézus egy király. Jézus, hát te vagy a zsidók királya? Hát akkor letérdelünk előtte. Zsidók királya, tisztelünk téged. Leköpték, arcul ütötték. Ilyen nagy király vagy Jézus, látod? Döbbenetes. Egyszerűen érthetetlen az, és azt hiszem, fölrázó, megrendítő az, hogy Jézus nem tesz semmit. Jézus ezt eltűri. Jézusnak hatalma volt lecsendesíteni a tengert. A tanítványok azt kérdezik, hogy kicsoda ez, hogy a természeti erők engednek neki? Kicsoda az, aki föltámasztja a halottat? És vitték a gyermeket, és akkor szembe jön velük a sirató menettel Jézus is, és föltámasztja a gyermeket. Kicsoda az, akinek ilyen hatalma van? Ugye a Getsemáné kertben, amikor jöttek, hogy elfogják a katonák Judással az élen, oda megy, megcsókolja, és akkor fogjátok el Jézust. Megy oda a katona, hogy na most akkor jó, megkötözlek, megfoglak, és a földre estek. Nem lett volna hatalma? Dehogy nem. És Jézus szótlanul tűrt mindent. Úgy tűnik, hogy Jézus Krisztus valami teljesen más dolgon gondolkozik. Ami teljesen más dolog motiválja őt, mint ami bennünket mozgat ebben az életben. Más síkon mozgott, más célja volt, mint nekünk. Te hogy gondolkodsz az életedről? Meddig tart az életed? A tested haláláig? A koporsóig? Mit gondolsz, van lelked? Van örök életed? Meggyőződtél róla? Biztos vagy benne? Az afgán keresztény lelkipásztorokat levadásszák a tálibok. Van üdvösséged? Itt valami fontos dologról van szó. Itt valami hatalmas dolog történik, ami az egész világot megváltoztatta, ami a láthatatlan világot is megrengette. És ahhoz, hogy Jézus viselkedését megértsük, és feltáruljon előttünk az, hogy miért történt mindez Jézussal, és hogy miért viselkedett így, ahhoz meg kell ismernünk Istennek a tervét. Hát Istennek van egy terve, van egy nagy története, amely a világ életéről szól. És ez az Istennek a mesterterve a Bibliában van leírva. A Biblia könyvei mondják el Isten nagy történetét, ugye 66 könyv van a Bibliában, és mindegyik odaillik, ahol van, és mindegyik nagyon fontos, egymást kiegészítik, elmondják, és érthetővé teszik számunkra Isten nagy történetét a világról, az emberről, az életünkről, és mindegyik könyv nélkülözhetetlen. És ezt a tervet Jézus Krisztus ismerte, hiszen ő is ott volt, amikor megszületett ez a terv, és egyetértett ezzel a tervvel, és azzal, hogy végrehajtsa ezt a tervet. Jézus kivitelezze az atyával közösen kigondolt, a világ alapítása előtt kigondolt mester tervet. Azt a tervet, amely megmenti az embereket. Mindenkit, aki hisz Jézus Krisztusban. Ez volt a legfontosabb Jézus számára, és ez volt a motiváció, és ezért látjuk, hogy Jézus viselkedésének semmi köze nincs ahhoz, ami történik vele.
Először hadd hozzak elétek az Ószövetségből egy előképet, egy másik szemét, akit úgy hívnak, hogy Izsák. Ábrahám fia volt Izsák, és az a különlegesség az ő történetüknek, hogy Ábrahám kapott egy ígéretet Istentől, hogy fia fog születni. Nagyon sokáig nem született, és sokszor megkérdezte Ábrahám, hogy hát mikor? Meg már idős vagyok, már nem lehet gyerekem. Tehát Ábrahám már mindenen túl volt. Egyébként 25 évet várt az ígéret beteljesedésére. És aztán megszületik a fia. Megszületik Izsák. És gondoljunk bele, hogy mennyire szerethet valaki egy olyan gyermeket, akire ennyit várt, akiért ennyit imádkozott. És ő az egyszülött fia volt Ábrahámnak, és az az ígéret kapcsolódott Izsák életéhez, hogy benne megáldatnak majd Ábrahám utódai, leszármazottai, és áldássá lesz minden nép számára. És akkor hirtelen jön egy, megint derült égből a villámcsapás, egy kérés Isten részéről, hogy vidd el Izsákot, az egyszülött fiadat a Moriá hegyére, és áldozd föl nekem. Isten tudni akarta, hogy Ábrahám Izsákot imádja, az ajándékot, amit kapott tőle, vagy őt, akitől kapta, aki a lehetetlen megcselekedte Ábrahám életében. És Ábrahám elvitte a fiát Moriá hegyére, és Izsák pedig, fantasztikus ez is, engedelmeskedett, és ment az édesapjával, és vitte az áldozathoz való fát a hátán. És Izsáknak meg kellett tudnia, hogy ő lesz az áldozat. Az édesapja elmondta, hogy téged foglak föláldozni, mert az Isten ezt kérte tőlem. És Izsák nem kezdett el üvöltözni, kiabálni, nem szaladt el, hanem engedelmesen odaadta a kezét. Édesapám, akkor kötözd meg a kezem! És Ábrahám megkötözte az egyszülött fiának a kezét, és fölrakta az oltárra, hogy föláldozza. És akkor Isten megállította, és azt mondta, hogy látom, hogy engem szeretsz, mert odaadnád értem az egyetlent, és akkor egy kecskebakot áldozott föl Izsák helyett. És így tudtak hazamenni. Ábrahám az Atya Istent ábrázolja számunkra, Izsák pedig Jézus Krisztust. Erre utal az, amit mondtam, és ez is fontos részlet, hogy Jézust megkötözve vitték Pilátushoz, mert Izsák megkötözése ugyanezt szimbolizálja, hogy Jézust megkötözve vitték Pilátus elé. És most egy ilyen vetületét is lássuk meg ennek a történetnek, hogy van az Atya Isten, akinek van az egyszülött fia Jézus Krisztus. És ők megegyeztek abban, hogy Jézus Krisztus eljön erre a világra. Hogy elárulják. Hogy megkínozzák, megalázzák. Hogy egy bűnös helyett Jézus ítélik halálra. Aki büntelen volt, és meg fogják feszíteni. És Jézus igent mondott erre. Atyám, engedni fogom, hogy megkötözzenek engem. És hogy imádkozott Jézus, hogy ha lehetséges, újjék el tőlem-e pohár, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Vajon mi történhetett az Atya Isten és Jézus Krisztus között, amikor történt ez a per, amikor Jézus nem válaszolt semmit, amikor megkötözték, amikor leköpték, amikor a katonák bevitték a palotába. Ott van az Atya Isten, akinek ott van az egyszülött fia, aki engedelmesen cselekszi az Atya akaratát. Csodálatos az a szeretet, ami az Atya és az egyszülött fiú Jézus Krisztus között föltárul előttünk. És egy proféciát is szeretnék mondani nektek az Ószövetségből, amely szintén Jézus Krisztusról beszél, Ézsaiás szavait, de az Úr őrá vetette mindnyájunk vétkét, kínozták, és ő megalázta magát, száját nem nyitotta ki, mint a bárány, amelyet mészárszékre visznek, és mint a juh, amely megnémul az őt nyírók előtt, ő sem nyitotta ki száját. Ézsaiás próféta feladata az volt, hogy egy jó 600 évvel Krisztus születése előtt megprófétálja, elmondja és leírja azt, hogy mi fog történni majd Jézus Krisztussal. Hogy ő ezen a tárgyaláson csöndbe lesz. Hallgatni fog. És azt látjuk, hogy Jézus Krisztus engedelmes. Engedelmes az Atya iránt. Azt a tervet követi, amelyet Isten leírt a Bibliában. Lemondott a saját életéről, lemondott a saját akaratáról, és dicsőségéről, és engedelmes volt a kereszt halálig. Engedelmes volt, és ezért Izsák lehetett Jézus Krisztus előképe. És mivel Jézus engedelmes volt, ezért Ézsaiás tudott róla profétálni. Jézus Krisztusban, az Isten fiában beteljesedik minden, ami róla szól az Ószövetségben. Látjuk, hogy ezeken a példákon keresztül is, hogy Istennek van egy nagy története, ennek a világnak a története. És ebben a történetben vannak előképek, akik majd megmutatják azt, hogy ki fog eljönni erre a világra, szabadítóként, akit majd megkötöznek. Ebben a történetben vannak proféták, amelyek elmondják, hogy majd valaki úgy állott a vádlottak padján, hogy méltatlanul, és nem bizonygatja a maga igazát. Csodálatos és hatalmas király Jézus Krisztus, és gyönyörű az, ahogyan látjuk őt itt, és ahogyan viselkedik, és ahogyan testettől is megvalósul mindaz, amit róla mondtak. Jézus az Atya akaratát hajtotta végre tökéletesen, hibátlanul, mert szerette és szereti az Atyát. Kedves testvérek, csodálatos. Olyan Istenünk van, aki odaadta az ő egyszülött fiát, értünk. Érted, és értem, és ez elképesztő. Az Isten annyira szeret téged, hogy odaadta az egyszülött fiát. És ez egy óriási feszültség ebben a történetben, hogy egy ártatlan embert ítélnek el. Óriási feszültség, hogy a bűntelent mondják ki hivatalosan bűnösnek. És az is elképesztő, hogy Jézus Krisztus mindent szótlanul eltűr. Jusson ez eszünkbe majd, nekem már eszembe jutott, most Isten tisztelet előtt is, amikor majd elkezdjük magyarázni a bizonyítványunkat, meg az igazunkat, akkor jusson eszedbe ez a bibliai történet. És végezetül azt szeretném megkérdezni tőlünk, magunktól és tőled, kedves testvérem, hogy mi közöd van neked ehhez a történethez? Mi közöd van neked ehhez a bírósági perhez? Ami 2000 évvel ezelőtt történt. Van-e valami közöd Jézushoz? Akivel ez történt? Mi közöd van hozzá? Elég csúnya ügy, nem? Nem szívesen vennünk részt, hogy az én nevem is oda kerüljön egy ilyen csúnya dolog mellé. Hát itt aztán volt hazugság, meg hazugság. Hát csorba esik a becsületünkön, a jó hírnevünkön, nekünk valami közünk van ez az egész dologhoz. És ugye a lelkünkben azért könnyű azt mondani, hogy hát ez régen volt. A Biblia egy szép könyv, jó könyv, erkölcsös dolgok vannak benne, mi meg vallásosak vagyunk, örüljön a jó Isten, mert mi még legalább itt vagyunk. Imádkozunk hozzá. Másrészt, hát ennek a történetnek a szereplője Jézus volt, a főpapok, az írástudók, a vének, a hamis tanúk, Pilátus, a katonák, a kivégzők, hát mi közön van nekem ehhez? Semmi. Mégis van hozzá közünk. Mindenképpen van hozzá közünk. Akár hiszünk benne, akár nem hiszünk benne. Jézus azt mondta Péternek, a tanítványának a lábmosás alkalmával, hogy ha meg nem moslak, semmi közöd nincs hozzám. A saját tanítványának azt mondta, aki ott volt vele, aki vállalt Jézussal mindent, azt mondja, hogy választhatsz, hogy van hozzám közöd, vagy nincs. És hogyha én most nem mosom meg a lábodat, akkor nincs hozzám semmi közöd. Micsoda dolog ez? Mit mond itt Jézus? Miről beszél? Mondhatja ezt nekem, Jézusnak, Jézus nekem lelkésznek. Lelkész családból származónak. 10 éve, 10-valahány éve szolgáló lelkésznek, hogy neked nincs hozzám semmi közöd. Mondhatja ezt nektek, Jézus. Semmi közöm hozzátok, ha meg nem moslak titeket. Isten azt mondja, hogy ha mi szeretetben akarjuk leélni az életünket ő vele, ha te az Isten bűnbocsánatát el akarod fogadni, ha te azt szeretnéd, hogy az Isten igaznak nyilvánítson téged, és ha az ő országába szeretnél élni az üdvösségben, testi halál után, akkor közünk kell, hogy legyen Jézushoz. Hogyha Jézushoz közünk van, akkor közünk van ehhez a perhez. Ehhez a történethez, Krisztushoz, akivel ez történt. Kérlek benneteket, legyen hozzá közöttök. Legyen közöttök, legyen közünk ez a csúnya perhez. Az kapcsol össze minket egyébként ezzel a perrel, és ez nem hit kérdése, hanem ez a valóság, hogy ez a mi perünk. Ez a te pered. Ez a te bírósági pered. Akár hiszel benne, akár nem, ez így történt, és az Isten elmondja ezt nekünk a Szentírásban. Az enyém és a tietek külön-külön egyesével. Az a sok minden, amivel vádolták Jézust, amit rázúdítottak Jézusra, amit most itt Márk nem fejtett ki, de hát beszéltünk az istenkáromlásról, a bálványimádásról, gyilkosságról, paráznaságról, lopás, irítség, hazugság, mindent felsorolhatunk. Ezek a mi vádjaink, ez a te vádad. És Isten elmondja nekünk egyébként, hogy a sátán, az emberölő, aki Isten legnagyobb ellenség, az folyamatosan vádol téged. Hát ott van a bűnös. El kell kárhoznia. Hát mennyi bűnt követett el? Rólunk szólnak ezek a vádak. Rólam is, rólatok. Egyesével, külön-külön, mindegyikünkről. Bűnösök vagyunk, mindegyikben ettől egyik. És föltehetjük magunknak a kérdést, és tegyük föl, legyen közöd ehhez a perhez is, és halljuk meg, hogy nekünk szól ez a kérdés, hogy látod, hogy mennyi mindennel vádolnak? Ez is milyen kegyelem, amikor meglátjuk, hogy mennyi mindennel vádolnak. Isten azt mondja, hogy ezek a mi vádpontjaink, és mindegyikben bűnösnek találtattunk, és teljesen jogosan ítélnek minket halálra, megérdemeljük azt, ami Jézussal történt, az ítéletet, a megaláztatást, a gúnyolódást, a keresztre feszítést, és mi azért nem szólhatunk semmit, de persze mi biztos ágálnánk, mert mindegyikben vétkesek vagyunk. Hatalmas szégyent és kározatot érdemlünk. És ehhez képest mit mond Isten? Mert úgy szerette Isten a világot, benne téged és engem, bűnös embereket, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten története arról szól, hogy mi megérdemeljük a megszégyenülést, a kárhozatot, de Isten küldött egy példaképet, egy előképet, Izsákot, hogy lássuk, hogy milyen engedelmes az ő fia. Küldött egy prófétet, hogy lássuk, hogy mennyire engedelmes Krisztus, és hogyan hajtja végre helyettünk az áldozatot, Jézus Krisztus helyettünk ment végig ezen a peren. Helyettünk viselte a vádakat, a megkötözést, helyettünk viselte a nép kiabálását, a korbácsolást, a katonák közötti megaláztatást, azt helyettünk viselte el, helyetted és helyettem. Ez az Isten akarata volt. És az a kérdés, hogy hiszed-e ezt? Hiszed-e, hogy te vagy ennek a pernek az igazi vádlottja? Hiszed-e, hogy Krisztus odaállt helyetted, hogy barátom, te állj félre, a te peredben én fogok részt venni. Én megyek végig a te pereden, és engem ítélnek halálra helyetted. Jézus Krisztus a legnagyobb. Ő az Isten szeretett fia, és aki hisz ő benne, az maga is Isten gyermeke lesz. Jézus magára vette a vádjainkat, a szégyenünket, a bűneinket, a perünket, és aki ezt elhiszi, és e szerint él, hogy Jézus Krisztus helyettem elszenvedte ezeket, annak Jézus Krisztus a megváltója. Annak az életét váltja meg Jézus az örök kárhozatból, és annak örök élete lesz. Kedves testvérem, azt kívánom, hogy legyen így az életetekben, és az életünkben, hogy lássuk meg, és higgyük azt, hogy ez a mi perünk, és Jézus helyettünk ment végig ezen a peren. Isten áldja meg az igét a szívünkben. Amen. Gyertek testvéreim, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked a te nagy szeretetedet, köszönjük a te irgalmasságodat, amellyel naponként hordozol bennünket, köszönjük azt a csodálatos tervet, amelyet kigondoltatok az Úr Jézus Krisztussal rólunk, és az Úr Jézus Krisztus végigjárta ezt, és engedelmes volt, és helyettünk odaállt, és értünk, és miattunk, és a mi szégyenünk és bűnünk büntetése őt érte, ha hiszünk benne, ha ő a mi megváltunk, ha közünk van hozzá, ha együtt élünk vele, ha viszonozzuk a te atyai szeretetedet, Urunk, amelyet Jézusban mutattál meg nekünk. Hogy maradhatna rideg, hogy maradhatna elutasító a szívünk, amikor halljuk, hogy mit tettél értünk, amikor halljuk, hogy a te egyszülött fiad engedelmes volt, hogy milyen kínokon ment keresztül és megaláztatáson, hogy milyen nagy szeretet van ebben irántunk. Úr Jézus, kérünk, hogy segíts rajtunk, hogy jó földbe hújjon a te ígét, hogy jó föld legyen a szívünk, hogy ne felejtsük el, mihelyt kilépünk a templom kapuján, hanem megrendítsen bennünket a te ígéd, hogy felforgassa az életünket, a gondolatainkat, a szívünket, a cselekedeteinket, hogy ne úgy éljünk, mint azelőtt, mielőtt nem tudatosult bennünk, Urunk, amit értünk tettél. Legyen érte a dicsőség számodra, Urunk. Urunk Istenünk, tényleg áld meg az alsősi gyülekezet minden tagját, áld meg a lelkipásztorát, családjával együtt szolgálatait. Légy a gyülekezet őriző pásztora. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságunkat is. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Amen. Kérem a testvéreket, foglaljanak helyet, és a hirdetéseket hallgassák meg. Köszönöm, hogy itt szolgálhattam a testvérek között. Isten gazdag áldását kérem testvérek életére. Hirdetem a következő istentiszteleti alkalmat, szeptember 12-én lesz, 11 órai kezdettel. Szeretettel hívom, várom a testvéreket, én leszek akkor, jövő héten is, mert nagy tiszteletű úr a Tóth Vázsonyi lelkész választást fogja lebonyolítani. Egyébként jövő héten ennek a fejezetnek, Márk evangéliumának 15. fejezetének a második felét fogom olvasni, és erről fogok bizonyságot tenni. Kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak, és olvassák el ezt a részt, és így jöjjenek majd jövő héten, így hallgassuk az igét, akkor sokkal jobban megértjük majd. Áldás vétele előtt istentiszteletünk zárásaképpen a 236. dicséretünket énekeljük. A 236. dicséretnek az első 4 versét. Az első verse így kezdődik, mindenek meghallják és jól megtanulják. Fogadjuk Isten áldását, mert nincs különbség, mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül, és az ő kegyelméből ingyen igazulnak meg a Krisztus Jézusban való váltság által, mert Isten őt rendelte engesztelő áldozatul az ő vérében való hit által. Amen. Áldás, békesség, Isteni a dicsőség.